Itt a Vállalatok és Piacok, az Inforádió gazdasági magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő Sipos Ildikó. Adásunk tartalmából: az első fél év után a harmadik negyedévben is kiváló teljesítményt ért el a Granite Bank. A pénzintézet számos digitális újdonsággal segíti ügyfeleit. Az energiaügyi minisztert és a Nemzetgazdasági Tárca vezetőjét is meghallgatta az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága. Súlyos csapást mért az időjárás idén a hazai almaültetvényekre. Minden idők leggyengébb termés mennyiségét takarították be a magyarországi almatermelők. Ezekről a témákról lesz szó a mai műsorban. Tartsanak velünk! Az első fél év után a harmadik negyedévben is kiváló teljesítményt ért el a Granite Bank. A pénzintézet számos, a jelzáló hitelezésben is elérhető digitális újdonsággal segíti ügyfeleit. Hegedűs Évával, a Granite Bank elnök vezérigazgatójával beszélgettem.
Újabb rekordról tudok beszámolni abban az értelemben, hogy az elmúlt időszak, most már több mint 15 éves működésünk során, az elmúlt 9 hónap adózás utáni eredménye a legmagasabb eredmény, amit valaha a Granite Bank el tudott érni. Ennek a nagyságrendje 14,5 milliárd forint. Az adózás előtti eredményünk egyedi szinten 16,1 milliárd forint. A kiemelkedő teljesítmény oka mindig összetett. Ennek az egyik lényeges oka, hogy a bank továbbra is élen jár az innovációban, hiszen a lakossági ügyfelek csak akkor választanak minket, hogyha számukra megfelelő értékajánlatot tudunk nyújtani. Az értékajánlatot nagyon sokféleképpen lehet definiálni. Az egyik mindenféleképpen az, hogy egy univerzális banktól sokféle terméket szeretnének, nagyon magas színvonalon és kompetitív árazás mellett. Ez az egyik lényeges. A másik lényeges ok, hogy a hitelezési tevékenységünk, amely nagyon robusztus mértékben növekedett, hiszen a múlt évi tőkeemelés, amely közel 70%-os tőkeemelést jelentett az előző időszakhoz képest, lehetővé tette számunkra a hitelezési aktivitásunk növekedését, és arról tudok beszámolni, hogy ezzel jól sikerült sáfárkodnunk. Egy éves viszonylatban, tehát 25 szeptember és 24 szeptemberi időszaki összevetésben többi 40%-kal bővült a Granite Banknak a vállalati hitelezési tevékenysége, és visszatérve a másik pillérhez, hogy ezt a hitelezési tevékenységet viszont nagyon konzervatív hitelezési sztenderdek szerint végzi a bank most már 15 éve, és ezen nem is szeretnénk változtatni a jövőben sem. Ez a két lényeges ok eredményezi azt, hogy jelentős üzleti növekedési előnyünk keletkezett az elmúlt időszakban és a bankszektor átlagához képest. Természetesen a Granite Bank egy növekvő bank, ez is a célja, hogy gyorsabban tudjunk növekedni, mind a hitelezési oldalon, mind a betéti oldalon, és az a költséghatékonysági előny, ami mindig is jellemzett minket, hogy a költségbevétel mutatónk az elmúlt időszakban is 40% alatt alakult. Lényegesen jobb ennek a mutatónak az értéke a szektor átlagához képest, és a működési költségmérleg főszegmutatónk is a szektor átlagához képest továbbra is lényegesen alacsonyabb. Ennek a kézmutatónak is nyilván rengeteg oka van, de ami a legfontosabb, amit szeretnék kiemelni, az az, hogy a Granite Bank az ügyfeleinek a jelentős részét digitális csatornán keresztül akvirálja, és az ügyfélkiszolgálás újpontja is tulajdonképpen ezen a digitális operáción alapul. És hát mindez, amit miatt ez megtörténhet, ez a kiváló eredmény, az a innovációs képességünknek is köszönhető. Mi az elmúlt időszakban 2,5 hetente jelentünk meg új mobil alkalmazással, aminek egy része új termék bevezetéséhez, másik része pedig a ügyfelek visszajelzése alapján a UX élmény javításához kapcsolódott.
Mekkora most a Granite Bank, és mely szegmensekben tudott növekedni a harmadik negyedév során a pénzintézet?
A Granite Bank mérleg főszege 2025. szeptember végén 1629 milliárd forint, és tulajdonképpen minden szegmensben tudta növelni a Granite Bank a piaci részesedését. A mérleg főszeg tekintetében, a hitelek tekintetében és a betétállomány tekintetében is. A Granite Bank a 2025 első 9 hónapjában a mérleg főszeg tekintetében 2%-os piaci részesedéssel rendelkezik, az összes betét volumen tekintetében tekintetében 3,3%-kal rendelkezik, és az összes hitel tekintetében 2,3%-kal. Természetesen vannak részletesebb bontásaink is a vállalati és a lakossági betétállomány tekintetében. Amit külön ki szeretnék emelni, az, hogy a lakossági fizetési számlák tekintetében a Magyar Nemzeti Bank első féléves adatokat kommunikál. Az adatok alapján azt tudom mondani, hogy a magyar bankrendszerben a Magyar Nemzeti Bank által felügyelt intézményeket figyelembe véve az összes fizetési számlának az egyötöde, a lakossági fizetési számlák egyötöde a Gránit Banknál nyílt.
Az otthon start hitelkonstrukció most egy nagyon népszerű termék a lakossági hitelpiacon. Mik a tapasztalataik? Sokan igényelték önöknél ezt a jelzálog hitelt?
A Gránit Bank azt gondolom valóban úttörő abban, ahogy a mortgage hitelezési értékajánlatot nyújtja az ügyfelek számára. Ugye hagyományosan a mortgage hiteleket vagy a lakáshiteleket ügynökökön keresztül vagy fiókokban értékesítik. Mi a Gránit Bankban azt gondoljuk, hogy nem szükséges ez a folyamat ahhoz, hogy az ügyfelek saját maguk is nagyon gyorsan, átlátható módon megtudják azt, hogy az ő konkrét esetükben nem általában, mert arra már általános gyakorlat van, hogy általában mennyi a hitelnek a kamata. De azt gondoljuk mi a Gránit Bankban, hogy az ügyfelek konkrétan szeretnék tudni, hogy az ő jövedelmi helyzetük alapján, az ő családi helyzetük alapján, az ő ingatlanvételi szándékaik alapján milyen kamatfeltételekkel és milyen összegű hitelt lehet igénybe venni, és miután nagyon sok államilag támogatott megoldás áll rendelkezésre, nagyon fontos, hogy ezeket a lehetőségeket mixként is az ügyfél ki tudja számolni. És ez a lakáshitel kalkulátor, ami elérhető az ügyfelek számára, ezt a funkciót lehetővé teszi. És azt is lehetővé tesszük, hogy digitális ügyfélfiókon keresztül az ügyfél saját maga is föl tudja tölteni a kölcsönkérelmi nyomtatványukat. Ez a digitális ügyfélfiók ingyen létrehozható, nagyon egyszerűen regisztrálható, és ez ebben a tulajdonképpen digitális ügyfélfiókban minden olyan információt is szeretnénk eljuttatni az ügyfeleknek, ami arról szól, hogy mondjuk egy munkáltató igazolás az milyen, hol lehet elkérni, vagy egy NAV jövedelem igazolást hogyan lehet elkérni. Ez egyszerűen az ügyfélek számára az ügyintézéssel kapcsolatos kommunikációt is segíti, és az ügyintézők a banki operációs munkát is lehetővé teszi. A tapasztalataink azok, hogy nagyon sok lead, nagyon sok megkeresés, több ezer lead megkeresés érkezett a Gránit Bankban, és ami egy nagyon fontos információ az, hogy hányan töltötték le az ügyfélfiókot. Ezeknek a számossága meghaladja az 1400-at, és azt látjuk a statisztikák alapján, hogy az átlagos, legalábbis a Gránit Banknál igényelt otthon start hitelnek az átlagos mértéke az valahogy 42-43 millió forint, és nagyon sok, több ezer olyan ügyfelünk van, aki még a lead keresés fázisában van, és egyeztet a kollégáimmal, és aki még nem töltötte le az ügyfélfiókot, tehát én nagyon elégedett vagyok az eddigi eredményekkel, szerintem helyes döntés volt, hogy sikerült úgy pozícionálnunk a Gránit startos kamat és egyéb kedvezményeket, hogy ez az ügyfelek számára vonzó legyen, és természetesen bármikor, amikor az ügyfélnek igénye van a személyes tanácsadóval való kommunikációra, akkor erre lehetőséget biztosítunk.
Hegedűs Évát, a Gránit Bank elnök vezérigazgatóját hallották. Idén 0,5, jövőre pedig 2-3%-os GDP bővülést vár a kormány. Erről beszélt a nemzetgazdasági miniszter az Országgyűlés Gazdasági Bizottságában. Az ellenzéki képviselők szerint nem jó úton halad a hazai gazdaságpolitika, a kormánynak pedig sem tavaly, sem pedig idén évelején nem jöttek be a növekedéssel és az infláció alakulásával kapcsolatos várakozások sem. Magyarország erősen integrált az Európai Unió és Németország gazdaságába. A német recesszió a hazai gazdasági növekedésen markánsan érezteti hatását, a gazdaság gyenge teljesítménye miatt pedig az adóbevételek is elmaradnak a vártnál, fejtette ki a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton az idei és a jövő évi növekedési kilátásokat is ismertette.
Alapvetően a gazdaságunk idén 0 és 1% közötti növekedést tud felmutatni. A véleményünk szerint ez valahol 0,5% körül lesz. Ugyanakkor arra számítunk, hogy a negyedik negyed évben már egy magasabb pályára kerülhet az éves GDP volumen, tehát egy 1,5-2%-os év per év növekedéssel, és jövő évben pedig egy 2-3% körüli növekedéssel tud végigfutni a gazdaságunk.
Nagy Márton közölte, jelenleg esnek a beruházások, a növekedést csak a reálbérek emelkedésére alapuló lakossági fogyasztás támogatja. A miniszter azt is elmondta, hogy idén az éves átlagos infláció 4,6%, jövőre pedig 3,6% lehet. Ez szerepel a 2026-os költségvetésben is, és ez adja meg a jövő évi nyugdíjemelés alapját is, emlékeztetett.
Infláció elleni küzdelem természetesen soha nem lehet elég sikeres. A költségvetés tekintetében 5%-on állunk, hiány tekintetében 24-ben 5% volt, ez egy tényadat, múltbeli adat, 25-ben 5%-on fogunk zárni, és 26-ben is 5%-ot célzunk. Ebben a háborús helyzetben, illetve a német gazdaság gyengélkedése miatt a költségvetésből engednünk kellett.
Nagy Márton közölte, a kormány évelején elindított egy több elemből álló gazdaságélénkítő csomagot, amelynek több más mellett része a Demján Sándor program, a 150 gyár program, valamint az SZIA kedvezmények kiterjesztése. Ezt egészítette ki a 80-90 milliárdos őszi adócsomag. Dávid Ferenc, a bizottság DK-s alelnöke azt vetette fel, hogy mi az oka annak, hogy a német gazdaságnak szintén erősen kitett cseh vagy lengyel gazdaság tud növekedni, miközben a háború ezeket az országokat is érinti.
Hogy fordulhat elő az, hogy az 1-3-4 éves GDP mutatók Csehországban 2,7%-ot mutatnak, tehát ebben a helyzetben, amiben ők is vannak, mi is vagyunk, a cseh gazdaság 4-5-szörös mértékben tud növekedni.
Mellár Tamás bizottsági alelnök több más mellett azt mondta, álláspontja szerint a magyar gazdaság nem dinamizálható a mostani állapotában.
Mi azért függünk ilyen erőteljes mértékben a német gazdaságtól, mert egy elhibázott gazdaságpolitika alakult ki.
Tordai Bence, a Párbeszéd képviselője úgy vélte, ő személy szerint kritikát várt volna a minisztertől, aki tavaly ilyenkor még azt mondta, hogy legyőztük az inflációt, és idén repülőrajtot vesz a gazdaság. Az ellenzéki képviselő emellett a vagyonok megadóztatásának szükségességét is felvetette.
Szokott lottózni, vagy olyan szerencsejátékot űzni, amiben számokat kell eltalálni a nyeremény érdekében? Ha igen, mikor nyert utoljára? Mennyivel lenne pontosabb egy véletlen számgenerátorral megjósolni a jövő évi gazdasági növekedési, inflációs forintárfolyam, beruházási ráta, hiány és a többi számokat. Nézzük csak a gazdasági növekedést, ahol egy 8-szoros értéket ígértek be ahhoz képest, mint ami a valóságban mutatkozik.
Nagy Márton válaszában Tordai Bencének azt mondta, úgy látja, hogy ő már a Tiszapárt gazdasági programjának egyes elemeit idézi. A nemzetgazdasági miniszter hangsúlyozta, a kormány gazdasági programja 3 pilléren áll, a munkából élőket, a gyermeket nevelőket és a nyugdíjasokat támogatják, ez pedig akkor sem fog változni, ha megnyerik a jövő évi választást. Magyarország jó úton jár az energiaszuverenitás megvalósításában, jelentette ki az Országgyűlés Gazdasági Bizottságában éves meghallgatásán az energiaügyi miniszter. Európa 35 éve vállalta, hogy 2030-ig 50%-kal csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását, az Unió 37%-on, Magyarország pedig még ennél is jobban áll a terv teljesítésében, mondta az energiaügyi miniszter. Lantos Csabát hallják.
Ebből a szempontból jobban állunk, mint a mélyzöld ideológiát megfogalmazó kritikusaink, amennyiben mi 48%-on állunk.
Ezek a klímapolitikai célok alapvetően határozzák meg a magyar energiapolitikát, tette hozzá a tárcavezető, aki emlékeztetett 2022-ben miniszterjelölti meghallgatásán az energiaszuverenitás megvalósítását tűzte ki célul. Különösen a megújuló fejlesztésekben értünk el jelentős eredményeket, hangsúlyozta.
2010-ben ebben az országban 1 megawatt naperőmű volt. Amikor én miniszter lettem, akkor 4000 pár száz, most meg 8100 megawatt fölötti naperőmű üzemel ebbe az országba. Nagyon sokkal megelőzzük azokat a terveket, amit a korábbi nemzeti energia és klímatervbe rögzítettünk, és ez a magyar energiaszuverenitás irányába tett nagyon nagy lépést.
Lantos Csaba azt mondta, az a cél, hogy Magyarország teljes megújuló kapacitása 2030-ra 12 gigawatt legyen. A naperőművi kapacitásokra visszatérve közölte, fontos feladat az energiatárolás kérdése. Most 155 megawattnyi ipari és 80 megawatt lakossági kapacitás van. A cél, hogy ez a kapacitás 1 gigawatt legyen 2030-ra. A miniszter a rezsivédelemről azt mondta, nagy a költségnyomás, de minden híreszteléssel ellentétben ez az intézkedés tartható, leselkedik ránk azonban egy őrült veszély. Ez az az Európai Uniós terv, amely 2040-re 90%-ra csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását. Ez kifejezetten támadás Magyarország és Szlovákia ellen, emelte ki. A tárca vezető az Egyesült Államokba tett utat sikeresnek nevezte, amiért most harcolni kell, az ez az európai méregzöldítési terv. A nukleáris energiáról szólva azt mondta, 2028-ig Paks orosz fűtőelemekkel fog működni, de már megvannak a piaci források az utánpótlás biztosítására, az egyik reaktort például amerikai fűtőanyaggal fogják ellátni. Az ülésen a független Csárdi Antal a kis moduláris technológián alapuló atomreaktorok betelepítésének tervéről kérdezett, amelyek álláspontja szerint ugyanolyan veszélyt jelentenek, mint a nagyobb atomreaktorok, és vízigényük is jelentős. Tordai Bence, a Párbeszéd képviselője több más mellett azt vitatta, hogy miért van kifogása a kormánynak az unió 90%-os zöldítési tervével kapcsolatban. A miniszter válaszában elmondta, egyelőre nincsen semmilyen döntés arról, hogy hol és mikor telepítettek Magyarországon úgynevezett SMR-reaktort. Tordai Bencének pedig azt válaszolta, hogy a 90%-os kibocsátás csökkentés butaság, főleg annak függvényében, hogy Európa globális szinten az üvegházhatású kibocsátás mindössze 6%-át adja. Súlyos csapást mért az időjárás idén a hazai almaültetvényekre. Elsősorban a tavaszi fagyok és a szokatlanul hűvös május miatt minden idők leggyengébb termés mennyiségét takaríthatták be a hazai termelők. Derült ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet közös körképéből. A részletekről Apáti Ferencet, a Fruitweb elnökét kérdeztem.
Sajnos azt már a szezon előtt augusztusban készített prognózisunkban láttuk, hogy minden idők leggyengébb alma termésével nézünk szembe, és most már így a betakarítás befejezése után ezt tényekben is látjuk. Nagyjából 170 ezer tonna körül alakult az egyébként 160 ezer tonnára prognosztizált termés. Azt szinte kilóra pontosan látjuk, hogy 79 ezer tonna léalma termett Magyarországon, amiből almafürítmény készül. Az egyéb ipari célú almával együtt ez azt jelenti, hogy körülbelül 100 ezer tonna volt az ipari alma termésünk ebben az évben. Ez kiegészül még nagyjából 70 ezer tonna étkezési almával, és így jutunk el oda, hogy a tavalyi 340 ezer tonnával szemben, amit már szintén egy gyenge termésnek tituláltunk, és a jó évjáratokban várható 500 ezer tonna körüli terméssel szemben ebben az évben mindössze egy jó termésnek csak a harmadát tudtuk szüretelni.
Milyen okok állnak ennek hátterében? Ugye azt lehetett hallani, hogy az alma termesztőket az elmúlt években számos időjárási tevékenység hátráltatta, rendszeresek voltak tavasszal például a fagyok. Idén is elsősorban a fagy okozta ezt a nagymértékű termés kiesést?
Ennek vannak krónikus és akut okai is. A krónikus ok az az, hogy folyamatosan csökken az alma termő terület. A 25 évvel ezelőtti 42 ezer hektár, ma már 20 ezer hektárt sem ér el, tehát kevesebb, mint felére csökkent az alma termő terület, és a maradék alma ültetvény egy része is olyan, aminek kondíciója, életkora már nem nagyon engedi meg a jó terméseket. Azt akut ok pedig ebben az évben egyértelműen a tavaszi fagyokban keresendő. Április 7-én, 8-án voltak jelentős leülések, amelyek már akkor komoly károkat okoztak. majd az északkeleti ország részben, ahol egyébként a hazai almatermőterület 3/4 található, még május 10-én is volt egy nagyon késői és komoly lehűlés, ami gyakorlatilag a maradék termést is megtizedelte. Ez az oka annak, hogy ebben az évben nagyon gyenge termésünk volt. Nyilván ezután még jöttek, ahogy ez minden évben lenni szokott, vihar és jégkárok, illetve volt hosszabb a szájos periódus is, az elsősorban a tavasz és a nyár elején, aztán nyáron már elvétve, de kaptunk kielégítő mértékű csapadékot. Tehát összességében alapvetően az idei nagyon gyenge termés az mindenképpen az időjárási károkban, és messze első helyen a fagykárokban keresendők.
Mi a teendő a jövőre nézve? Tehát tartósan be kell rendezkedni arra, hogy nem lesz elegendő alma itthon, hiszen nyilván ebből a számadatból az is következik, hogy importra szorul Magyarország.
Ebben az évben egyértelműen importra szorulunk. Étkezési almából a belföldi piacunk az egy 100-120 ezer tonnára becsülhető, és erre lesz körülbelül 70 ezer tonna étkezési almánk. Tehát nagyjából a belföldi piac harmadát, különösen majd a tavaszi és a nyári időszakban importból fogjuk nagy valószínűséggel fedezni. Hát bízok benne, hogy a jövőben az időjárás sokkal inkább mellénk áll, hogy mi a teendő abban igazából, olyan értelemben nagy mozgásterünk nincs, hogy a klímaváltozásán, az időjárási káresemények gyakoriságán nem tudunk változtatni. Ezek valószínűleg velünk lesznek. Amit tudunk tenni, az, hogy védekezünk ezen káresemények ellen, jéghálótakarással, a jégverések ellen, fagyvédelmi technológiákkal, vagy fagyvédelmi technológiák kombinációjával a tavaszi fagyok ellen. De azt látni kell, hogy különösen a tavaszi fagyok esetén vannak olyan típusú fagyok, ezek alapvetően a nagyobb légmozgással, széllel járó szállított fagyok, amelyek ellen minden fagyvédelmi technológia hatástalan. Tehát a gondot alapvetően az jelenti, hogy lehet egész jó hatásfokkal védekezni a jégkárok, az aszálykárok ellen, de a tavaszi fagyok esetében vannak olyan típusú események, amikor semmilyen technológia, a legkorszerűbb, legdrágább technológia sem jelent védelmet.
Apáti Ferencet, a Fruitweb elnökét hallották. Ezzel a Vállalatok és piacok véget ért, a műsort meghallgathatják vagy letölthetik a www.infostart.hu weboldalról. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Sipos Ildikó.